Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
És jön a megbeszéljük Szera Tamás külpolitikai újságíróval. Szia Tamás!
Üdvözlök mindenkit!
Zubor Zalánnal, az átlátszó.hu munkatársával. Szia!
Sziasztok!
És Bolgár Györggyel. Ha nem bánják az urak, akkor meglehetősen önző módon a Klubrádió ügyével kezdeném, de hát igazából ez persze nem a Klubrádió ügye, nem olyasmi, amit mi idéztünk elő, hanem olyasmi, aminek elszenvedő alanyai vagyunk, tudnélik az a túlterheléses támadás, ami sok napja megrontja az életünket és a hallgatóink életét is. Úgyhogy erről szeretném a véleményeteket kérdezni, főleg azért, mert amikor először beszéltünk erről a műsorban, akkor a kollégák, a technikus kollégák, akik értenek hozzá, elmondták, hogy mindahhoz, hogy ez sikeres legyen, nagyon komoly, nagyon drága gépek kellenek, nagyon drága technika pontosabban, és ez természetesen nem fizetődik vissza a mi megtámadásunkkal, mert ugye miért is fizetődne ki? Mit gondoltok?
Hát nekem van némi tapasztalatom ez ügyben, ugyanis tavaly szeptember táján egy hét alatt két sajtóterméket vesztettem, két munkahelyemet. Az egyik a hupa.hu volt, hát az továbbra is megjelenik, de csak Facebook posztok formájában, ahányszor újraindítottuk a szerkesztői felületet, tehát alapfelületet magát, annyiszor kaptunk terheléses támadást, hihetetlen mértékűt. Átvittem a saját lapomra, a zónára a tartalmakat, ameddig nem rendeződik a helyzet. Három nap múlva azt is ugyanígy szétszették. A probléma az, hogy ilyenkor a szolgáltató nem tud szolgáltatni a többi ügyfélnek sem, és egyszerűen ki kell iktassa azt az oldalt, amit támadnak. Ebből következően az egyik helyen udvariasan, a másik helyen kevésbé udvariasan, de közölték, hogy hát sajnos nem tudjuk fenntartani a távhelyet, nem tudjuk fenntartani a címet, a domént. Annyit tudtam elérni, hogy kapjunk teljes mentéseket. A huppa, mondom, továbbra is megjelenik a Facebookon. A zónának találtam egy nagyon biztonságos külföldi szájtot, nem részletezném, hogy ne adjak ötleteket, a Hano nevű hacker csapatnak, amelyik ezzel a játékkal foglalkozik, és nézetem szerint valószínűleg az orosz Killnet csoporthoz tartozik, amit az FSB üzemeltet, de egyébként ezek akárkik lehetnek, bérmunkában hackkelnek, tehát lehet, hogy a Fülöp-szigeteken van az illető, az is lehet, hogy a Nagymező utcában. Na, Szászónak is egy a vége. Ezt úgy csinálják, hogy több millió mindenféle háztartási okos eszközt zombisítanak be, tehát veszik át fölöttük a hatalmat, és egyszer csak, mit tudom én, megtámadja az embert, 2.300.000 amerikai, mondjuk, okos
porszívó. Érdeklődő, olvasó, porszívó, porszívó, olvasni akar téged.
És magyarul porszívóról.
Igen, tehát ez így működik. Nagyon sajnálatos egyébként. Ennek gyógyírja nem nagyon van élete, természetesen van. Tulajdonképpen egy nagyon primitív számítástechnikai módszer, tehát ez nem a csúcs technológia, ez a nyerserő alkalmazása.
Mi alapján lehet tudni egyébként, hogy ezt kik csinálják?
Inkább csak az elkövetési módszer alapján, illetve amikor egy hacker csoport, ugye ők zsoldosok, tehát piaci értékük van, büszke egy hackerésre, akkor valamilyen scriptben, tehát a hackerés lefolytató szoftver egy kicsi részében hagy valami üzenetet, hogy ez én voltam, és ettől megnő neki a piaci érték, hát a magyar sajtót egész széles spektrumban, körülbelül tavaly tavasz óta a Hano nevű hacker csapat támadja. Onnan tudjuk például, hogy velünk ők foglalkoztak, hogy egy scriptben azt az üzenetet találta a Média 1, hogy nem ők állították le a szentlélek.hu-t, mert ők a huppa.hu-val voltak elfoglalva.
Ja, Gyuri?
Hát én ehhez nem értek, én csak azt tudom, amikor elkezdődik a műsorom, akkor elkezdenek panaszkodni a hallgatók, hogy szakadozik, megszakad, nincs, nem tudja hallgatni, hova menjen, mit csináljon, hova meneküljön, milyen menekülési útvonalak vannak. A különbség az eddigi támadásokhoz képest az, hogy volt ilyen, de egy-két napig tartott, ez pedig már több mint egy hete megy. Vagyis azt kell mondanom, hogy vagy jobban szúrjuk a szemüket valakiknek, vagy több pénzük van rá, vagy mind a kettő együtt, vagy úgy gondolják, hogy hát most olyan példát statuálunk, amilyen példa eddig nem volt, egészen addig, ameddig be nem fejezik a pofázást. Hát, van egy megoldásom rá, elmondtam már a hallgatóknak is, kéne egy, hogy hívják ezt, egy úgynevezett rádiós frekvenciát adni a rádiónak, nem? És akkor ezt nem lehetne így meghekkelni.
Akkor fölteszem az első kérdést, és nagyon remélem, hogy a hallgatók ezt hallják is. Nem beszélve a válaszokról, azok ugye még fontosabbak. Ha nem baj, akkor kezdjük a külpolitikával, az ukrán ellentámadással. Ez elég, hogy mondjam, bizonyos szempontból megrázó lépés volt az ukránoktól, mindenképpen váratlan, hogy tudnélük benyomulnak orosz területre, hát ez több mint egy hete ott vannak, és az elnök bejelentette, hogy egy Szudzsa nevű város, hát nem egy óriási városról van szó, de mégis nem egy kisebb településről már, amit elfoglaltak az ukrán erők, hogy igazából meddig lehetnek ott, és hogy hogy jönnek ki innen, és tulajdonképpen mi lesz ennek az egésznek a haszna, azt nem nagyon lehet tudni eddig még, de hát talán ti választottok erre.
Hát, kezdjük azzal, hogy a teljes világ sajtó csak találgat, hogy mi volt ennek az egész áttörésnek, bevonulásnak a célja. Több verzió létezik, az egyik az, hogy csapatkivonások elérése a Luhanszki és Donetszki harcéről, Petpokrovszk és Toleszk esetleges tehermentesítése. A másik, hogy a szudzsai gázmérőállomás, bár ez kevésbé valószínű. A harmadik, hogy az ukrán harci morál emelése és az orosz harci morál gyengítése, és körülbelül ilyen verziókkal találkozik az ember.
Én is várja ki a másikat.
Nem egyetlen oka volt egyébként, tehát itt bizonyos százalékokról lehet beszélni, hogy melyik mekkora százalékban lehetett azok. Szerintem egyébként ami kimaradt meg, és ami szerintem az egyik része ennek az az, hogy az oroszok, tehát azt szeretnék elérni, hogy az oroszok ne tudjanak egy műveleti szünetet tartani. Ezért azt láttuk, hogy a Donyeszben folyamatosan oroszok vannak támadásban most már hónapok óta, és ilyen részsikereket ott ezzel érnek is el, általában nagyon jelentős árral, ugye a lőszert meg élőerőt illeti, és korábban is, amikor ilyen dinamika volt a háborúban, akkor annak aztán az lett a vége, hogy kellett egy szünetet tartani, hogy amíg megint a lőszerkészleteket meg az egységeket fel tudják tölteni. Ugye most azzal, hogy a ukránok tulajdonképpen egy elég nagy orosz területet megszállás alatt tartanak, ezzel hát a oroszokat egy dinamá elé állították, hogy el kell dönteniük, hogy most azt mondják, hogy akkor nem tudunk szünetet tartani, hanem megpróbáljuk onnan őket kiszorítani, vagy azt kell mondaniuk, hogy akkor elviseljük most egy darabig azt, hogy Oroszországot, tehát a nemzetközileg elismert Oroszországnak egy része az most megszállás alatt marad.
Gyuri?
Engem az lepett meg rögtön, amikor olvastam az erről szóló híreket, hogy létezik az, hogy megy ez a háború 2,5 éve, és a világ összes katonai szakértője, biztonságpolitikai szakértője, olyan nem szakértője, aki szakértőnek képzeli magát, mindig minden pillanattal, aprósággal foglalkozik, ez így volt, ez úgy volt, ez így lehetett volna, annak úgy kellene lennie. Szerintem, ha így megy tovább, akkor millióféle verziót mindig fölvázolnak a teljes világsajtóban, gondolom persze nem csak ott, de hát a nyilvánossághoz ez jut el, és tudomásom szerint senkinek nem jutott eszébe, hogy a háborúnak ebben a szakaszában, ami már régóta nagyon egyformának látszik, és alig mozdulónak, az ukránok húznak egy ilyen váratlan dolgot. Pedig, hát láttak ők már háborút, olvastak is nyilván hadtörténelmet, sok mindent tudnak, és mégse jutott senkinek az eszébe. Az ukránoknak szerencsére eszükbe jutott, tehát ők úgy látszik, hogy más könyvekből dolgoznak, vagy hát egyszerűen ők azok, akiket ez jobban érint. Csak mondom, azt csodáltam, hogy annyi okos embernek ez nem jutott eszébe, hogy akár ilyesmi is megtörténhet. Ez az egyik. A másik, ami utána lepett meg 2-3 nap, jó, bementek, mindenkit megleptek, eltelt 2-3 nap, és nincsenek még kiverve. Hát hol az a nagy orosz honvédő hadsereg, amelyik hatalmas háborút, most több mint egy éve már álló háborút folytat Ukrajnában, hát azonnal oda küldik a légierőt.
Azonban bejutott a Prigozsin féle történet, nem?
Igen. Igen, de azok oroszok voltak, ott meg is lehetett zavarodva talán az orosz társadalom is, az orosz hadsereg egy része is, hogy hát ezek a mieink, hát most jönnöm, hogy kivel legyek én lojális, kinek esküdjek föl, vagy kinek tagadja meg az esküvet. Itt nincs, itt az ukránok támadnak, és hol vannak az oroszok? És most már 11-12. Napja ott vannak, elfoglaltak több mint 1000 négyzetkilométert, és az oroszok válasza még mindig késik. Ez egy óriási, hát azt kell mondanom, hogy szellemi, érzelmi, és nyilván katonai csapás is, hogy nem találták meg rá a választ. Hihetetlen a dolog. De a harmadik, ami ilyenkor az ember eszébe jut, hogy na és miért csinálják, nyilván azért, hogy valami meglepetés erejével hatva valami olyasmire kényszerítsék, vagy késztessék az oroszokat, hogy hát talán nem minden úgy megy, ahogy ti elképzeltétek, gondoljátok ezt újra, próbáljunk, és erre vannak már utalások, ki is mondott utalások, ez nem azt jelenti, hogy ez a teljes valóság, de ez a Podolyák nevű elnöki tanácsadó már arra céloz, hogy tulajdonképpen az oroszokat akarjuk valamilyen módon tárgyalóasztalhoz ültetni, csak nem az ő feltételeik alapján, hanem érzékeltetve, hogy azért itt mi is játékosok vagyunk, tudunk nektek kellemetlen meglepetéseket okozni. Úgyhogy szerintem ugyan nem egyedül csinálták, biztos benne voltak ebben nyugatiak, talán amerikaiak, angolok, nem feltétlen abban, hogy most átmegyünk, és ők találták ki, és ők tervezték meg az egészet, de talán valamilyen háttértámogatást különböző dolgokban adtak, tehát lehetett néhány tucat ember, aki erről tudomást szerzett ennek tervezése és végrehajtása közben, de az, hogy ez így történhetett, ilyen látványos eredménnyel is még mindig kitart, ez azt mutatja, hogy valóban újra kell írni azokat a forgatókönyveket, amelyek ugyan nem a háború végeredményéről és kimeneteléről szólnak, de arról igen, hogy milyen eszközökkel lehet ehhez a végkimenetelhez eljutni.
Hát egy annyit jegyeznék meg, hogy az teljesen természetes, hogy felderítési adatokkal nyilván segítették őket. Tudni kell, hogy ebben a Kurszki régióban ugyan elköltötték a védművekre szánt pénzt, de nagyon kevés védmű épült meg valójában, és ami meg megépült, abból nem igazán rohantak ki a hőscsecsen TikTok harcosok, hanem szépen nyugodtan megvárták, míg áthaladt közöttük az ukrán hadsereg, és ők meg gyorsan kirohantak az erdőbe bujócskázni előlük.
Majd megadták magukat.
Igen, aminek aztán teljesen tragikomikus következményei vannak, mert Abti Alaudinov a vezetőjük váltig tagadja, és közben az emberei meg folyamatosan nyilatkoznak az ukrán tévéadókban. Na de, az orosz reakció valóban érdekes. Egyrészt, vannak csapat áthelyezések a kelet-ukrajnai frontokról, de nem dandár szintűek, ezred szintűek. Tehát az oroszoknak valamiért égetően fontos, hogy ott a Toleczki és főleg Pokrovszki zónában fenntartsák
a... Ez a Pokrovszki egy ilyen közlekedési csomópont, és ennek az elfoglalása fontos lehetne az oroszoknak.
Így van. Na most ezzel szemben, hát ugye a régi orosz közmondás azt tartja, hogy az orosz lassan nyergel, de utána gyorsan lovagolna. Most vagy a lassú nyergelés periódusában vagyunk, vagy már nem lovagolnak gyorsan. Valószínűleg a Kreml még most is töri a fejét, hogy mi a csodát lehet erre reagálni. Ugyanis itt hirtelen egy lebecsült, megrágalmazott, ebből gyengének, sőt mindenféle egyéb rossz tulajdonságokkal felruházottnak tekintett ukrán hadsereg úgymond tehát a nem létező védműveken, tehát az ellopott védműveken, mint Kisavolyan.
És ugye egyetlen dolog még, aminek az érzelmi hatása számunkra felfoghatatlan, de azért talán valamit felfogunk belőle, a második világháború óta először jelentek meg külföldi csapatok Oroszország területén. Azért ez mégiscsak jelent valamit, és ezt valószínűleg az oroszok is érzik.
Igen, már mennyire számít külföldinek, mert mondtad, beszéltetek arról, hogy ezek nem oroszok, akik megjelennek, ugyanolyan orosz nyelven beszél a többségű természetesen, mint az oroszok, és ez a szétválás, hogy ki ukrán, ki orosz, ki mennyire ilyen, ki mennyire olyan.
Ezt az ukránoknak azért ne emlegesd.
De Ukrajnában nagyon sok orosz él, akik vállalják az orosz mi voltukat, és vállalják azt, hogy az ukránokhoz tartoznak ebben az ügyben. Tehát nem ilyen egyszerű fekete fehér.
Nem az orosz mi voltukat vele, tehát orosz anyanyelvűek vállaltan, hát a Zelenszky is konkrétan orosz anyanyelvű.
Zelenszky maga is orosz
anyanyelvű. Tehát még nem vallják magukat orosznak, tehát ez magyarként ezt viszonylag nehéz megérteni, hogy a anyanyelv meg a nemzeti identitás azért az nagyon sok helyen nem egyenlő a kettő.
Azt akarom mondani, hogy ez nagyon-nagyon sok ideig, igazából a legutóbbi 2,5 évvel ezelőtti történetig, ez nem volt egy fontos kérdés, és nem volt akkora elválás ebben a dologban, mint amit mi föltételezünk. Ez most indult be, 2,5 éve, nyilván nagyon durván, erőszakosan, de teljesen még nem lehetett.
Azért végül. Az orosz, a kvázi orosznak született Zelenszky ukránná vált elnök lett jóval a háború kitörése előtt, úgy választották őt meg, ukrán nyelven beszélt, Ukrajnában tudatosan helyeztek arra hangsúlyt, hogy az ukrán nyelvet, az ukrán identitást próbálják erősíteni, hát nyilván nem tudták, és nem is akarták annyira élesen, mint a háború óta, ez világos, de azért, hát Ukrajna, és ez a lényeg, Ukrajna független államá vált. Azzá akartak válni. A nép is azzá akart lenni, az orosz anyanyelvű is, meg az ukrán anyanyelvű is.
Itt van a másik történet, ez az északi áramlata kapcsolatban, hogy maradjunk egy kicsit a területen. A Wall Street Journal írta meg maga egészében, de egyébként korábban már darabjait ennek különféle amerikai és nyugat-európai folyóiratok megírták, hogy tudnélik, főleg ugye a németek, mert a németek nyomoztak a legtöbbet az ügyben, hogy az északi áramlat felrobbantása az ukrán ügy, és most a Wall Street Journal szerint ez először Zelenszky tudtával és jóváhagyásával indult meg ez a folyamat, aztán állítólag a CIA rábeszélésére visszavonta az engedélyét, de Zaluzsny, aki egyébként azóta már nagykövet, tehát nem parancsnoka az ukrán hadseregnek, állítólag ő saját elhatározásból végigvitte ezt a folyamatot. Hát körülbelül ennyi, ami megjelent.
Egyébként ez nem teljesen új hír, ez mert tavaly szintén egyébként a Wall Street Journal és a Der Spiegel szintén gyakorlatilag ugyanezt a történetet megírta, akkor még csak kevesebb forrásból tudta ezt alátámasztani. Egyébként ebben az új cikkben, ami érdekes, hogy a egyik ebben a műveletben közvetlenül részvevő, vagy hát állítólag részvevő ember is megszólalt. Érdekes egyébként, amit mond, hogy nagyjából azt magyarázta, hogy ezt, hogy mindenki egy ilyen akciót úgy képzel el, hogy ezt ilyen hosszas összeesküvés előz meg, ebben mindenféle csúcstechnikát be kell vetni, ezek legfelsőbb szinten ezeket le kellett valakinek okézni, és akkor azt mondja, hogy ehhez helyett tulajdonképpen az történt, hogy egy hát ilyen átitalazott éjszakán felmerült az ötlet, elkezdték szervezni, és hát már az utolsó pillanatban jutott el egyáltalán mondjuk a ukrán katonai vezetőknek az asztalára is. Szóval most ez kérdés, hogy most tényleg kicsit így demisztifikálja ezeket az ilyen titkosszolgálati akciókat, ugye, ami érdekes. Még egyébként, amit ugye elhangzott az állítás, hogy az Zaluzsny, hogy volt az, aki ugyan kapott egy utasítást arra, hogy ezt leállítsa, de ezt végül nem tette meg. Egyébként ez nem lenne, tehát ez nem kizárt, hogy tényleg így történt, mert még a háború elején Ugye vannak ilyen arról szóló beszámolók, hogy a tulajdonképpen Kijevbe azért nem tudtak úgy benyomulni az oroszok, hogy szerettek volna, mert Zaluzsnyi ugyan erre kapott utasítást, hogy a Kijevet védő csapatokat, azokat vonja ki, és helyezett keletre. A állítólag Zelenszky arra számított, hogy csak onnan indul majd egy támadásra, hogy ez Donyeszkre fog ez a meg, vagy kelet-ukrajnára, dél-kelet-ukrajnára korlátozódni az orosz betörés, hogy Kijevet nem próbálják majd elfoglalni, és mondják a ilyen belsős emberek, hogy az akadályozta meg, hogy Kijev elfoglalását lényegében, hogy a Zaluzsnyi ezt elutasította.
Gyuri?
Azt hittem, Tamás véleményét kérdezed erről, aztán majd én közelebbről ismeri. Nem tudom, a tenger mélyéről, mert onnét egyikünk
sem. Lehet, hogy ez egy csapda. Nem
tudjuk, jó, a dolog lényeg.
Nem szándékosan állítottam föl, hiszen olyan nehéz erről vélemény mondani. Tulajdonképpen, amit teszünk, az nem más, mint fölmondjuk, amit olvastunk.
És az igen, vagy igaz, tehát, vagy nem igen. Igaz.
Tehát igazából sokat nem tudunk hozzátenni a dologhoz, de ott gondolom, hogy elég fontos, hogy megemlítsük.
Hát igen. Én is itt nézek magam elé, hogy igen, ahogy én Ukrajnát és az ukrán gondolkodást ismerem, a lehető legkönnyebben elképzelhető, hogy egy bulin valakinek támadta egy korszakalkotónak tűnő ötlete, és mire észbe kaptak, már meg is csinálták.
Igen. De akkor viszont nem kellett a főparancsnokság, vagy pláne az elnök elé terjeszteni a dolgot, mert ha valóban leitták magukat, és meg is tudták szervezni, el tudták intézni.
Annyira nem tudja leírni magát az ember, azért mégse egy pár óra alatt tud egy ember, egy csapat egy akciót összerakni.
De akkor meg a dolognak nincs értelme, mert tőlem ihattak két hétig előtte, hogyha az egészet végül is a legmagasabb szinten hagyatták jóvá, és akkor már bele is szólnak, ez nem úgy megy, hogy hát itt van két, három, öt, tíz ember, aki ért hozzá, meg jól össze is haverkodott, meg tudják, hogy hol kell lemenni a vezetékhez. Hagyjátok jóvá. Mit hagyunk jóvá? Akkor azért a Zelenszky meg a munkatársai megnézik, hogy mi lesz ennek a következménye. Hogy fog ez menni? Hát azért nézzük már meg, hogy mi közünk van nekünk ehhez hozzá. Ránk fogják tolni az egészet? Mi lesz ebből Ukrajna rá nézve? Hát szóval ezt a részét, hogy hát ezt mi találtuk ki, és lehet, hogy ők találták ki, csak aztán az egész procedúra az ő kezükből kiment magasabbra, de szerintem ezzel se érdemes igazán foglalkozni, mert a Wall Street Journal se tudja, meg a Der Spiegel se tudja, hallanak ettől, attól valamit, és megírják, mert hát, ha valamivel közelebb mennek, de gondoljunk bele arra, abba csak, hogy miközben ez, amikor ez történt, akkor még az is felvetődött, hogy hát, ha ez az oroszok érdeke, mert, és az volt az alaphelyzet akkor, ha itt ráterelik a gyanút az amerikaiakra, vagy már ukránokra pláne, hogy na hát ezek felrobbantották az éppen kész vezetéket, akkor nem mi tehetünk arra, hogy Európa meg fog fagyni, akkor ugyanis az volt a kérdés, hogy az orosz földgázszállítások leállítása nyomán megfagy-e Európa?
Európa nem,
fagyott meg. Igen, de az volt akkor a kérdés.
Jó. De az amerikaiakra sikerült egyébként ráterelni a gyanút, hogyha ugye emlékszünk, tavaly februárban Seymour Hersh írta a Times-ban az, hogy neki megbízható emberek mondták azt, hogy ez egy amerikai akció volt. A Hersh egyébként tehát egy nagyon nagy múlt oknyomozó újságíró. Lehet, hogy ez ügyben őt akkor valakik félrevezették.
Maradjunk abban, hogy még befolyásos, jól tájékozott emberek is mondhatnak szándékosan félrevezető információkat, pláne név nélkül, és az is lehet, hogy csak jól tájékozottnak képzelik magukat, és úgy gondolják, hogy majd ők megmondják, hogy mi az igazság.
Ugorjunk, mondta Pósalaki bácsi, kövessük a nyomait, és akkor itt vagyunk Magyarországon. Van egy felmérés, IDEA intézet csinálta. A felmérés szerint április óta először nem nőtt a Tisza párt, de többi sem. Úgyhogy gyakorlatilag befagyott egy helyzet, ami azért elég érdekesen néz ki, és nem állt fölidézni. 28% szavazna a Fideszre, 22% a Tiszára, 5% DK, 4% Mi Hazánk, a többiek mindez alatt vannak. Nem tudom, hogy mondjam, csak április meg a tavasz elmúlt ezzel a Tisza kiáradással, és most tulajdonképpen egy ilyen, mint egy stabilizálódott helyzetben lennénk, de hát lehet, hogy ez is csak egy félreértés. Minden esetre van egy állapot, amiről lehet gondolni ezt-azt. Tessék.
Hát én például arra lennék kíváncsi, ismerem az ellenérveket, például az, hogy Magyar Péter még csak most látott neki a politizálásnak, például az, hogy egy programot nem lehet egy nap alatt megírni, azért, bocsánat, néhány hónap alatt meg lehetett volna. Én 3 nap alatt megírom, hogyha arról van szó, csak szerencsére nincs szó róla.
Főleg, hát vagy 12 év alatt
a magyar esetében. Olvasnak.
Hát a Fidesz-KDNP-nek az elmúlt 12 éve nem sikerült.
Az igen, az is igaz. De mondom...
Nem jó embereket kerestek. Mert lehet volna, aki megírja.
Na, szóval mindegy is, de egyrészt valószínűleg most valóban befogyott egy kicsit a politikai közélet.
Inkább azt mondanám, hogy besült.
Vagy besült, igen.
40 fok fölött ez nem is olyan nagy teljesítmény.
Egyrészt igen. Valami meleg van, nyár van, aki nem üdül, annak sincs kedve a politikához, mert ebben a melegben mindenki utál dolgozni. Másrészt mondom, nem is nagyon aktívak a különböző politikai pártok, tehát amikor a politikusok magánéleti híreit rakják címlapra a különböző napilapok mindkét oldalon, akkor már bocsánat, de ezt nem tudom, hogy miért lenne politika, ez bulvár.
Jó, akkor menjünk.
Nem, még valamit szeretnék ehhez mondani.
Nem úgy igen, értem, hanem hogy a kör menjen.
Ja, persze, akkor parancsolj. Főleg arra mutattad a kört.
A politikusok magánéletével kapcsolatban egyébként úgy csak annyit szeretnék hozzátenni. Ezeket a magánéletükről szóló anyagokat, ezeket nem a sajtó deríti ki, meg nem ők, tehát nem ők szerzik meg, ezeket a politikusok maguk teszik közzé. Itt sokaknak elmondtam már, hogy hogy nem biztos, hogy jó, hogyha a független sajtó ezeket tovább közli, mert ez nem politikai bulvár. Politikai bulvár az lenne, hogyha mondjuk valaki véletlenül összefut mondjuk egy fesztiválon egy politikussal, a újságíróként is meginterjúvolja. Itt arról van szó, hogy a politikusok azok a hát közösségi média felületeket üzemeltetnek, vagy hát fizetnek arra embereket, hogy ezeket nekik üzemeltessék, arra tesznek ki nyaralós képeket, mert ezek azonosulhatóak. Ez politikai PR, nem bulvár, ezekkel a tönkös ábrányüket építik.
Gyuri.
Szóval a közvéleménykutatásra visszatérve, igen, formálisan úgy látszik, mint a minden változatlan maradna, és most először nem erősödött a Tisza párt, de ha ezt így vesszük is, akkor szerintem már az is komoly eredmény, hogy nem veszített. Ugyanis valóban egy politikai apály van, érdektelenséggel mennek szabadságra az emberek, nem zajlik a politikai élet. Ha tehát az emberek mégis úgy gondolják, hogy változatlanul megvan a bizalmuk abban a Tisza pártban, amelyik bekerült sok képviselővel az Európai Parlamentbe, de hát nem változott meg a világ, hát nem döntötted meg az Orbán rendszert, hát pedig te azt mondtad, hogy ezek menekülni fognak, és így tovább mi lesz itt, hogyha mi elmondjuk az igazságot, és hatalmas eredményeket érünk el, de a közvélemény türelmes. Ez az egyik következtetés, amit lemernék vonni. A másik, hogy azért valamennyit mégiscsak változott, mert bár a teljes lakosság körében tényleg nem változtak a számok, a biztos pártválasztók körében emelkedett a Tisza párt, és már csak 7% a különbség. 41-34 a Fidesz javára. A Fidesz helyében nem volnék nagyon boldog. Ettől mondom, egy olyan helyzetben, amikor Magyar Péter sem tud annyira kampányolni, és nem tudja annyira a vidéket járni, csak a meleg kórházi kórtermeket tudja, meg folyosókat tudja, kórteremben is biztos, hogy beengedik. Szóval azt mondanám, hogy már az a tény, hogy a Tisza párt vagy nem gyengült, vagy még talán egy kicsit erősödött is, egy hatalmas minőségi változást jelent, és hallottam az IDEA intézet illetékes munkatársának egy rövid nyilatkozatát a rádiónkban, és ő arra futtatta ki az egészet, hogy úgy tűnik, hogy a 2026-os választás egyre inkább egy kettő közötti választásra fog kifutni, hogy itt két nagy erő fog egymással szembeszállni. E pillanatban persze a számok alapján nem olyan nagy bátorság ezt megjósolni, de szerintem a trendek is ezt mutatják, tehát nem indult el egy visszarendeződés, inkább az eddigi állapotnak a stabilizálódása.
Ha nem is történnek komoly politikai ügyek, hát az egyetlen ez az egyszemélyes leelőség Gábornak az ügye, akit a DK-ba kizártak, akivel ugye tele volt a média, és mindig amikor követelik Gyurcsány távozását, stb., és az ember belenéz, akkor mindig ugyanazt az egyetlen egy nevet látja, és hát ez kicsit komikussá is teszi a dolgot, hát persze ennek az úriembernek lehet fájdalmas, hogy eltávolították a pártból, és ez lehet igazságtalan is, de hát mindössze ennyi történik, ami így kifejezetten politikumnak nevezhető. Van viszont ennek a kriminalizált része, ami viszont Óbudán folyik, ahol már 16 gyanúsított van, és most letartóztatták Kis Lászlót, a polgármestert is, mert eddig a helyettesre az alpolgármester Ceglédi Gergő valamiért, mindenki Gergőnek írja a Gergelyt. Hát
létezik ilyen név, nem csak becenévként, hanem igen, hivatalos névként is.
Elnézést. Tehát ő már letartóztatásban van, gyakorlatilag fiktív túlárazott szerződésekről van szó, elég hosszú időn keresztül gyakorolva ez a vád. Ennyit tudunk, a DK azt mondja, hogy bízik a polgármestere tisztességében. Hát ez is egy olyan ügy, amiről sok volt véleményt nem nagyon lehet mondani, de megkerülni se lehet, mert a hét egyik történése.
Hát erről nagyon keveset tudunk, és ez talán nem véletlen. Egyrészt még folyik a vizsgálat, folyik a nyomozás, élő ügybe betekintést nem fognak adni. Maximum üzennek esetleg sajton keresztül a különböző szervek, de azzal megvigyázni kell, mert akkor pont azt írta meg, azt kommunikálta az ember, amit üzenni akartak. Úgyhogy nem tudom, hogy itt mi történhetett. Éljünk az ártatlanság vélelmével, és bízunk a független magyar bíróságban.
Ja, ez jó volt, tessék.
Hát az igazság, hogy ellenzéki önkormányzatoknál is voltak már máshol is korrupciós vagy gyanús ügyek. Itt szerintem bármilyen önkormányzatnál korrupciós ügyben elindul valamilyen rendőrségi fellépés, ott szerintem azért inkább a politikai motivációt kell keresni. Tehát nem biztos, hogy arról van szó, hogy most került a rendőrség asztalára egy olyan bizonyíték, ami alapján már régóta mondjuk szerették volna indítani a nyomozást, de most már megvolt az a bizonyíték, mivel minden törvényes felhatalmazást megkaptak, tehát előkerült a füstölgő fegyver, hanem tehát én inkább azért arra gyanakszom, hogy hát olyan politikai mozgások voltak, amik alapján valakit már nem védtek, és vagy valakinek kényelmetlenné vált.
Annyira, hogy nekem van olyan információm, csak mivel nem megerősített, nem foglalkoztam, illetve foglalkozom vele, csak nem írom meg, ameddig nem tudom bizonyítani, hogy ez a történet, ez már 2 éve ismert a rendőrség előtt, sőt, még a gyanúsított előtt is.
Igen, hát nehéz úgy beszélni, hogy az ember nem ösmeri, vagy ne úgy, hogy is írta Eszterházi.
Nem,
igen, igazat írni, hogy az ember nem ismeri az igazságot, szóval, és nem ismerjük. Mondjuk Kis László esetében fogalmam sincs persze, hogy mit tett, mit nem tett, mit tudott, mit nem tudott, de ő nem egy régi önkormányzati ember, ő a 2019-es választáson lett új polgármester, korábban szocialista országgyűlési képviselő volt, és nem igazán tartozott a különösebben feltűnő, különösebben itt-ott akár a színfalak mögött serénykedő emberek közé, tehát akire az ember úgy látásból gyanakodna. És elég nehéz, persze könnyen lehet, hogy éppen azért, mert újonc volt, könnyen át tudták verni azzal, hogy hát itt van egy ilyen megállapodás, egy ilyen szerződés, ez így és így előnyös az önkormányzatnak, de ha ehhez az kell, hogy és te ezért kapsz cserébe, valahol olvastam, 18 millió forintot, Azért egy friss polgármester esetében ilyenkor erősen elkezdenék vakarózni, ha már úgy benne volnék az egészben, és úgy mindenkit ismernék nagyon közelről, és tudnám, hogy hogy mennek ezek, akkor lehet, hogy vagyok olyan elvetemült, és olyan jól értesült, hogy na hát ebbe beszállok.
Jó tudni róla,
igen. Igen, de az ő esetében újoncként, hát úgy azt mondom, hogy szerintem 3-szor vagy 50-szer is meggondolta, de lehet, hogy belement, nem tudom. Ez az egyik dolog. A másik, hogy azért évek óta tudunk arról, hogy szocialista politikusokat, köztük például még most is hivatalban lévő zuglói polgármestert, Horváth Csabát, gyanúsítják különböző korrupciós ügyekkel, azok is ilyen önkormányzati ügyek, Molnár Zsoltot, az MSZP pártigazgatóját évek óta, és nem történik semmi. Lehet, hogy közben az MSZP annyira jelentéktelenné vált, hogy hát itt nem is kell tovább menni, a DK pedig még mindig az a mondjuk így baloldali párt, amelyik bár összement, de azért menjen még jobban össze, nem tudom. Én is a politikát érzem nagyon erősen motiváló tényezőnek ebben, anélkül, hogy pontosan a részleteket tudnám, persze.
A következő hír, hogy több
ja,
is...
Ja, egy mondat. Igen. Csak ha még eszünkbe jut az, hogy van egy, vagy volt egy, nem van, csak volt igazságügyminiszter helyettes Völner Pál, akinek évek óta tart a korrupciós ügye, nem 18, hanem 81 millió forint kenőpénz, ügyében egy országos vagy világbotrány kellős közepén és igazságügyminiszter helyettesként, és egy percre sem volt letartóztatásban. Miért is?
Ez a csönd, ezt ha beszélni tudnám.
Mert nem tudtok rá válaszolni. Ez az,
nem
ez
érte, a... nincs semmi dramaturgiai érzékenés.
Hát, de én kivártam.
Majd egyszer megtanul írni, és akkor majd lesz.
Sőt, színdarabot írni.
A következő hír, több iskola igazgató nélkül indul el szeptemberben. A belügyminisztérium több olyan jelöltet utasított vissza, akiket egyébként a tantestületek, a szülők vagy a diákok is elfogadtak. Általában olyan iskolákból, ahol korábban voltak elégedetlenségi mozgalmak, és hát volt ezzel kapcsolatban, olvastam egy júliusi hírt így visszamenőleg, hogy a tankerületek viszont sorra küldenek el igazgatókat, tehát egyrészt folyt egy ilyen megtisztítási folyamat, hogy finoman mondjam, hogy nem mondjak tisztogatást az iskoláknál. Másrészt pedig egy nagyon kemény szűrő, amin nem mennek keresztül illátszik az emberek, és a BM inkább azt mondja, hogy akkor majd az igazgatóhelyettesek indítják el a tanévet. Ez van.
Hát meg az 55 év feletti katonatisztek, nem?
Azok nem lesznek, nem igazgatók.
Azok csak kiadják a parancsot.
Nem, azok majd egy körülbelül fél év múlva, azért kell egy idő, amíg betanulnak. Igen?
Nem hinném. A világ minden katonatisztja, a világon mindenhez jött.
Az igaz. De a gyerekhez is?
Mindenhez.
Makarenkói pofon?
Nem hinném. Egyébként elég sok egyenruhás testületnél szolgáló ismerősöm van, és abszolút nem az agresszivitás jellemző rájuk. Mivel viszont magyar egyenruhás testületeknél dolgoznak vagy dolgoztak, inkább az invenciózítás, tehát a találékonyság.
Igen. Hát az az igazság, hogy ugye az elmúlt évek során az iskolai igazgatóktól annyi jogkört elvettek, hogy most gyakorlatilag teljesen a tankerületeknek vannak kiszolgáltatva, semmilyen pénzügyi kérdésben lényegében nem tudnak döntést hozni, most már nem tudnak döntést hozni a tananyag kérdésében sem, a HR kérdésekben. Igazából nem meglepő, hogy hát nem egy vonzó pálya most már ez az igazgatóság. Tehát én nem vagyok annyira meglepve azon, hogy még nem találnak erre embereket, mert miközben ezek a jogkörök, ezek nagyon csökkentek, közben azt látjuk, hogy növekedtek az elvárások, növekedett egyébként a munkamennyiségükben is az elvárás, tehát igazából nem nincs ebben olyan nagyon sok meglepő.
Gyuri?
Hát meglepő nincs benne, de Inkább csak az, hogy akár milyen nehézséget okoz ez, akár mennyire fel vannak háborodva egy-egy iskola tanárai, a szülők, akár a diákok is, és akárki mondja azt, hogy hát na, tehát ebben az iskolában jól működött, szeretjük az igazgatót, mi a probléma vele, nincs is más jelentkező, hát itt bajok lesznek, nem számít, egy dolog számít, és még csak nem is Pintér Sándor, hanem Orbán Viktor, aki valószínűleg csak annyit mond egy kormányülésen, hogy micsoda dolog az, hogy az oktatásban egyesek azt csinálnak, amit akarnak. Micsoda dolog az, hogy egy intézmény igazgató, egy iskola igazgató nem számol le ezekkel a polgári engedetlenkedőkkel. Igenis, példát kell statuálnunk, meg kell mutatnunk, hogy ezt nem követhetik, és akkor ki van adva ez az általános ukáz, nem mondja ő meg, hogy Kovácsot, vagy Szabót, vagy Nagyot, vagy kit honnan kell kirúgni, az majd a tankerületek dolga, ezt Pintér Sándor se tudja. Nyilván megkérték, hogy melyik iskolával és milyen igazgatóval is van, melyik az, amelyik még a megmaradt 0,01%-os önállóságát is megpróbálta valahogy felhasználni, na, azokat akkor most nem fogjuk meghosszabbítani, és ugyanez megy, hát ugye az Orbáni megoldás az volt központosítani mindent, állami kézbe venni mindent, oktatást is, egészségügyet is, és milyen jogköre maradt a kórházigazgatóknak, semmi, de mi történik? Tucatjával, most már az elmúlt egy évben tucatjával folyamatosan rúgják ki, váltják le a kórházigazgatókat is. Nyilván azért, mert ott is lehet, hogy valaki nem egészen azt csinált, amit fölülről elvártak tőle. És ez aztán nyilván alkalmat ad különböző személyes bosszukra is, ezt már, ebben már nem látunk bele, de az alapkérdés az, hogyha én egyszer azt mondom, hogy mindent itt elhatározunk, és az a jó a magyar népnek, akkor azt tessék végrehajtani, akármi történik.
A magyar népnek biztosan jó az, ha példát mutathat a hanyatló nyugatnak. Simicskó István indokolta ezzel azt az átalakítást, ami ugye elindult a Szabadságszobor felújításával, a Citadella rendbetételével, aztán ebből a citadellai részének elbontása lett, ami önmagában nem egy fájdalmas történet, nagyon ronda építmény volt mindig is. És hát ennek a talapzatára viszont föláll egy hatalmas kereszt, ami ellen egyébként a szobrász családja, hozzátartozói rokonsága tiltakoznak, hogy nem tartozik hozzá a művésznek a koncepciójához, de hát nem igen szoktuk mi megbeszélni a dolgokat senkivel, azokkal se, akikre tartoznak. Úgyhogy itt van egy kereszt, elindult ellen egy ilyen aláírásgyűjtő mozgalom, ennek a sikerességével kapcsolatban lehetnek kételjeink. Az indok pedig, hát azt azzal kezdtem, ott a hanyatló nyugat előtt, vagy nem, igen, vagy más.
Mi mentjük meg őket, ezt a civilizációt?
Izgalmas lesz.
Na. Hát főleg úgy, hogy egy talapzattal, meg egy kereszttel, hogy is lehet megmenteni, de hát a törekvés dicséretre méltó.
Hát mert ezt vesztették el, mármint a nyugatiak, a fókuszukból a keresztet, és mindazt, amit jelent. De Magyarország ezt tudja, vagy jobban tudja. Hát nem is Magyarország persze, hanem a kormányzó elit, amelyiknek keresztényi elkötelezettségére mi vannak kételjeim?
Vannak bizonyos kételjeim. Éppen tegnap délután néztem meg a 444 összeszenetét, videószeszenetét a kurultájról, ahol, hogy úgy mondjam, a kormány legelkötelezettebb hívei beszéltek úgy a kereszténységről, hogyha az a független sajtóban jelenik meg, akkor már legalábbis per alatt állna a kiadvány.
Mit mondtak a keresztényekről a kurultájon?
Például olyanokat, hogy az a kereszténység, amit Magyarországon gyakorolnak, az egy judeo-palesztin kereszténység.
Jó, Isten,
és létezik egy külön önálló ős-magyar kereszténység, ami jóval Jézus előttől származik. Hát végül is, ez olyan, mintha az ember megtalálná Cézárnak azokat a tanulmányait, amiket a születése előtt írt.
Egyébként jó, hogy ez a téma, ez a iskola igazgatók és kórház igazgatók.
Most meg, ott a mikrofon.
Jó, egyébként, hogy ez a téma, ez a iskola és kórház igazgatók témája után jött elő, mert hát nyilvánvalóan ez egy tipikus olyan wedge issue, amit most bedobtak azért, hogy ezen nagyon jókat el lehet vitatkozni, hogy odavaló a kereszt, vagy nem, vagy ez szimbolikusan mit jelent. Ebbe akik erről vitatkoznak, azok soha a életben nem fognak egy megegyezésre jutni, viszont addig se, hogy ezekről hát kudarcokról van szó, azért azt lehet mondani a szakpolitika területén. Egyébként itt megjegyezném, hogy itt Ukrajnára visszakanyarodnék, mert ott van egy nagyon hasonló emlékmű, szintén egy szovjet háborús emlékmű, amit pont a háború alatt nagyon hasonló módon alakítottak át. Ott az egyébként a szabadságszobora tényleg hasonló nő alak, karddal és pajzsal a kezében. A pajzsan eredetileg a szovjet sarlókalapácsos címer volt rajta, és az a háború alatt lekerült róla, rákerült a mostani ukrán címer. Tehát itt az történt, hogy egy szovjet emlékművet átértelmeztek ilyen módon, hogy akkor ez mostantól ez a most folyó háborús ősöknek lesz az emlékműve. Itt nem látom, hogy mondjuk Magyarországon történt-e volna olyasmi, hogy a mi szovjet emlékművünket át kéne arra értelmezni, hogy ez mostantól egy keresztény emlékmű, hogyha ugye ott a magyar kormány Oroszországhoz való viszonyát látjuk.
Ezt ötök történhet-e néhány csodalszó volt közelében. El lehet intézni.
De miután a szovjet katonát már leszették róla korábban, ezzel nem Orbán Viktornak kell elszámolnia, amikor leül legközelebb Putyinnal, és nyilván Putyin azt mondja, értelek én, Viktor, értem, nem kell izgulni.
Tud magyarul a Putyin?
Ja, ennyit megtanul, igen. Értem. Na jó, szóval a lényeg az, hogy az Orbán kormány nagyon tudatosan használja fel a szimbólumokat, és ez is egy fontos szimbólum, ismerjük el, mindenki tudja nagyjából, hogy mit jelent a kereszt, és hogyha ezt el lehet helyezni olyan látványosan, hogy mindenki lássa, hát ha a Holdról nem is, de azért Budapest alsóbb részeiről is lehet látni, meg akik fölmennek, és rengeteg külföldi is, meg magyar is oda megy, szóval látni fogja, tudni fogja, ez az Orbán kormány üzenete, és a sok üzenet tele van szimbólumokkal, hogy mi milyen Magyarországot akarunk, át fogjuk alakítani ezt az országot, ennek a gondolkodását, ennek a mentalitását, ennek az ízlését úgy, ahogy mi akarjuk. És aztán ezzel manipulálni tudjuk őket, mert az egyházakkal jó a kapcsolatunk, együtt tudunk mi velük dolgozni, napi politikai haszna is van, meg akár évtizedekre előremutató haszna is. Ilyen egyszerű ez is, ahhoz képest mennyibe kerül egy ilyen keresztet fölépíteni arra a talapzatra? Hát semennyibe.
Az egész azt hiszem 20 milliárd?
De az a citadellával együtt gondolom.
Azt mondom, hogy az egész.
Ja, igen.
Megetőn, közepes.
Na de hát mennyivel többe kerül az egész vár átépítése, a várnegyed átépítése, újraépítése, vagy legósítását? Ugye semmiből húzzák föl a beton, a 120 évvel ezelőtti beton építményeket, még ha ezek valamilyen építészettörténeti szempontból nagyon fontosak és eredetiek és különösek lettek volna, akkor is kérdés, hogy így kell-e őket pótolni vagy újra felépíteni, de ezek még csak azok se voltak, de egy díszletet akarnak, egy díszletvárost megmutatni, hogy milyen hatalmas ország, milyen hatalmas város volt ez, és hogy Magyarország ennek a régiónak a vezető hatalma volt a kereszténység szellemében. Amit akarsz, el lehetne erről órákat mesélni, ha majd Orbán Viktort megkérdezzük legközelebb, mikor idejön, tudna róla beszélni.
Azért nekem lenne vitám az Alánnal, hogy ez olyan nagyon nagy figyelemelterelő-e ez a kereszt. Én nem hiszem, hogy az emberek 88%-át ezen különösebben érdekli. Nem bántja, mert azt mondja, hogy rendben van, hát végül is keresztények vagyunk, kereszt, akkor ott van, jó, rendben van. De hogy ettől elfelejtik, hogyha bemennek a boltba, akkor mennyibe kerül a cukor, és hogy tulajdonképpen hogy megbeszélték ott, hogy most nem költekeznek, mert a kormány ettől sír, hogy a magyarok nem fogyasztanak. Most akkor anyukám meg apukám nem költünk eleget erre boltba, hanem megnézzük, megfogjuk a garast. Én nem hiszem, hogy ez változna. Nem hiszem, hogy nem figyelnének arra, hogy milyen keretek között folyik az életük.
Viszont addig se van erre mondjuk az árakról szó a közbeszédben, vagy az egészségügyi állapot erről. Tehát ez mindenképpen, az a figyelem az véges. Mindenképpen egy részét a közfigyelemnek ez el fogja venni. A másik pedig, tehát az a saját tábor egyben tartására jó, hogy például most elindult ez az aláírásgyűjtés. Azt nagyon jól el lehet úgy majd adni, hogy elindult a kereszténység ellenes mozgalom, itt bántják a mi kultúránkat, mi keresztények támadás alatt vagyunk. Ez tehát a saját tábor egyben tartására a Fidesznek nagy szolgálatot tesznek azok, akik ezt az aláírásgyűjtéssel indították.
Ezért sem most találták ezt ki mondjuk a nyári ilyen uborka szezonban, hogy na, beszéljünk valami másról, és ne az infláció idegesítse az embereket. Ez egy hosszú távú stratégia, igen, ezt is felhasználjuk arra, hogy az emberek gondolkodását átállítsuk. Valószínűleg, amikor az egész citadella átépítést elhatározták, már megvolt az a tervben, hogy ott ezen a nagy talapzaton ott lesz a kereszt. Nem fogjuk előre elmondani, majd amikor kell.
Kicsit emlékeztet a helyzet körülbelül két hónappal ezelőtti oroszországi helyzetre, amikor a főügyészség kiadta a kommunikét, hogy és akkor holnaptól törvényt tiltja a nemzetközi orosz ellenes mozgalom működését az oroszországi föderáció területén. Három napig találgatott a teljes orosz ellenzéki sajtó, hogy ez most micsoda, mert ilyen nincs.
Korábban működhetett Oroszországban a nemzetközi orosz ellenes összeesküvés.
Mivel eddig sem létezett, meg most sem létezik, most egyszerűen csak betiltották. Én akkor azt mondtam magamban, hogy gyerekeket valószínűleg arra lesz jó, hogy bármire ráfogjuk, és rám így is van. Most már gyakorlatilag kialakult az a jogi kategória Oroszországban, hogy orosz ellenes tevékenység. És rendesen 7-8 éveket szúrnak érte, de ebbe beletartozik az is, hogyha valakinek van egy melegbárja, hogy egyáltalán elkapják egy melegbárba, beletartozik az is, hogyha valakinél tiltott sajtót találnak, beletartozik az is, hogy elmondtál egy politikai viccet a kocsmában, szóval minden beletartozik. Viszont most már van rá paragrafus, tehát, hogyha kialakul egy olyan kategória a magyar közgondolkodásban, először a közgondolkodásban, aztán majd meg lesz a jogi háttere is, hogy keresztény ellenes mozgalom, meg keresztény ellenesség, akkor ez már bármire jó lesz.
És akkor erre szépen egy magyar ellenes mozgalom is, ugye?
Nagy valószínűsége. Hát,
miért ez a szuverenitásvédelmi hatóság, vagy hivatal, nem hatóság, hivatal? Ez már ez, csak még nem magyar ellenesnek hívják, hanem szuverenitásvédelminek.
Köszönöm szépen, itt a vége a mai műsornak. Köszönöm Szele Tamás külpolitikai újságírónak, Zubor Zalánnak, az átlátszó.hu munkatársának, és Bolgár Györgynek, ha megbeszéljük mai műsorát. A műsort Studer Dániel, Lantos Dániel, Józsa Márta és Szénási Sándor készítette. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.